keressük meg János első levelét, annak az 5. részét, és ott a 9. verstől a 13. versig olvasom Isten igéjét. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Urunk Istenünk, kérünk téged arra, hogy eleveníts meg a te igédet a számunkra. Add, hogy ezek a beszédek, Uram, életté váljanak nekünk. Hittel tudjuk párosítani a hallottakat, befogadhassuk azt a mi üdvösségünkre. Add, Uram, hogy egyetlen része se lehessen homályos, sem a hirdetés, sem a megértés tekintetében. Kegyelmed a Krisztusért végezze el, életadó szellemed által, amit most kértünk. Amen. Foglaljunk helyet. Talán nem emlékeznek a testvérek arra, hogy az év elején elé tártam a gyülekezetnek, hogy mi az Isten népének a célja ebben a földi életben. Mi lehet egy hívő embernek a célja, mi egy gyülekezetnek a célja, mi az egyháznak a célja, miért vagyunk mi egyáltalán. Nem tudom, hogy emlékszik erre valaki. A lényeget felejtette el, aki elfelejtette, mert a legfontosabb, ha tehetném, és nem haragudnának megérte, minden vasárnap elmondanám. Isten népének a célja Jézus Krisztus dicsőítése. Semmi más dolgunk nincs ezen a világon. Akár esztek, akár isztok, akár bármi más cselekeztek, az Atya Isten dicsőségére tegyétek Jézus Krisztusnak a nevében. Tehát mi az Úr Jézus Krisztus nevében tudunk bármit is cselekedni, és kell, hogy bármit is cselekedjünk, és őt kell, hogy dicsőítsük. Minden lehelletünkkel, minden pillanatban semmi más dolgod nincsen. Minden lebzselés és minden kártékony, ami ezen felül van. Arról is beszéltem, hogy a Krisztus dicsőítésének milyen területei vannak az életünkben. Elmondom, emlékeztetés véget, az első területe, hogy megdicsőítsük a Krisztust, ami mennyei atyánk előtt. Nem úgy megyünk Istenhez, Uram, olyan jó voltam az elmúlt hónapban. Most úrvacsorát veszek, mert igazán jól viselkedtem. Nem így megyünk az atyához, és nem így leszünk úrvacsorán. Atyám, a Krisztusért engedj magadhoz. Csak ő érette. Őt dicsérem, őt magasztalom, őt emelem fel te előttem, ő érette, bocsáss meg nekem, és fogadj be engem. A második terület az az ördöggel szemben. Amikor jön az ördög, akkor én a Krisztus dicsőítem, a Krisztus emlegetem, és a Krisztussal állítom szembe őt, tudván, hogy ő engem el tud taposni könnyedén, de Jézus Krisztus nevében távozz tőlem, Sátán. És nem fog más tenni, meglátjátok testvérek, el fog futni. Aztán dicsőítem őt az Isten népe között, a testvéreim előtt. És így építi egyik a másikat hitáltal. Az egyiknek ilyen ajándéka van, a másiknak olyan ajándéka van. Az egyik így tudja megdicsőíteni a Krisztust, és a másik úgy tudja megdicsőíteni, és az egyik épül a másik hite által, bizonysága, szolgálata által, mert mindig, amikor Krisztussal vagyunk megöntözve, akkor tudunk kivirítani, mint hogy ebbe a vázába benzint öntöttünk volna, ezek a virágok itt elhervadnának. De mivel vízzel öntöztük meg őket, hát így még virítanak tovább. Mi is így vagyunk, ami életünk csak Krisztusban virul, és úgy jutunk hozzá a Krisztushoz, hogyha szolgálunk a testvérek én felé. Én megszolgálok ő felé, ő megszolgál amaz felé. és a Krisztust közvetítjük egymásnak így. És megdicsőítjük a Krisztust a hitetlen világnak, a pogányoknak, és felragyogtatjuk előttük, értsétek meg, nincs más értelme az életeteknek, nem fakad máshonnan a ti életetek, és nincs értelme, hogy máshova befusson, megérkezzen, mint hogy Jézus Krisztushoz érkezzen. Őtőle fakad, ő hozzá kell érkezni, ő hozzá kell megtérni, ő az élet értelme. A dicsőítés görög szavába is egy picit elmélyültünk, és ennek a gyöke egy olyan ige, a dicsőítés szónak a gyöke, amiből származik. Ugye vannak olyan szavak a magyarban is, amik egyik a másikból származik. A görögben is így van, abból az igéből származik, hogy valaki vél, gondol valamit. Innen jön a dicsőítés. És a magyarban is szoktuk mondani, aha, hát most már világos, most már értem. Hát a görögben a dicsőítés a világossággal, a fénnyel és a megértéssel van összefüggésben. Érthetővé teszem Krisztust. Ezt szeretné ő dicsőíteni. Érthetővé teszem az Atya előtt, világossá teszem Isten előtt, hogy Atyám, én a Krisztusért jövök hozzá. Érthetővé teszem az ördög előtt, hogy én az Úr Jézus nevében állok ellened, és nem a magam ostoba gondolatai, cselekedetei alapján. Érthetővé teszem a testvérek előtt a Krisztus, újból és újból, világos előttük az ige, világos előttük mit kell tegyenek, mert szolgálok feléjük, és érthetővé teszem a pogányok előtt is, és a homrokukra csapnak, és azt mondják, hogy én eddig, hogy nem éltem. Hát miért nem mondtátok eddig? Hát olyan világos, olyan egyszerű, olyan boldogító. Tehát világossá érthetővé tenni a Krisztust. Szeretném kérni a testvéreket, hogy ne felejtsétek ezt el. Ez az egyetlen értelme az életünknek. Ezen a négy területen helytállni minden nap, minden órában, minden percben és minden másodpercben. De nem csak az emberek tesznek bizonyságot Jézusról, nem csak az egyház magasztalja fel Krisztust, és most a másik oldalról szeretnék beszélni, hogy az Atya is megdicsőíti a Krisztust. Ami mennyei Atyám is a Jézus Krisztust magasztalja fel. És éppen ez történt húsvétkor. Bizonyságot tett Isten az ő fiáról. Olyan sokan meghaltak. Olyan sok kedves embere volt Istennek az Ószövetség idején is. Egyetlen egyről sem tudunk, aki úgy támadt volna fel, mint az Úr Jézus. Talán még Énokot lehet oda sorolni és mondhatni azt, hogy ő elragadtatott, és nem úgy támadt fel, mint Lázár, aki később megint meghalt, hanem ő elragadtatott, és nem halt meg még egyszer. Meg vagyok győződve, hogy nem úgy ragadtatott el az Atyához, mint ahogy az Úr Jézus, nem szellemi testben, mert test és vér nem örökölheti Isten országát, a feltámadás még nem történt meg, tehát ő még a fél állapotban van, mint ahogy minden Krisztusban elhalt, de a Krisztus teljes állapotban van. A Krisztus visszanyerte az ő testét, és az Atya bizonyságot tett az ő fia mellett, hogy én ő mellette teszem le a voksomat, én őre jár mutatok, én őt ajánlom nektek, nincs még egy olyan ember, és nem is volt, és nem is lesz, akit ilyen élettel ajándékoznék meg ebben a kegyelmi időszakban, mint Jézus Krisztus. Ő rámutatott. Olyan sokfajta kiválóság élt a Földön, és Isten egyikre sem mutatott rá, hogy őt kövessétek. Annyi nagy ember, bölcs gondolkodó, jótékony hatású, adakozó, nagy lelki, szellemi nagyságok voltak, Isten egyikről sem tett bizonyságot úgy, mint az ő fiáról, Jézus Krisztusról. Nagy vallás alapítóknak, akiknek a követői ma millió vagy milliárd számra dicsérik az ő neveiket, a síremlékük a mai napig megvan. Zarándokhellyé vált a sírhelyük. Amikor Buddha meghalt, akkor elégették az ő testét, és 9 tartományba elküldték a hamvait, így részekre osztották a kis hamut, milyen az ember, és ezeknek a hamunak a tiszteletére ilyen templomokat, szentélyeket építettek, ezeket úgy nevezik a stúpa, és ezekben a stúpákban járnak a mai napig és ott hódolnak az ő mesterük hamvai felett. Mohamed prófétának ugyanúgy megvan a sírja, körül van véve kovácsolt vaskerítéssel, oda járnak zarándokolni, oda mennek őrá emlékezni, és az ő nagyságát ott emlegetik és ott tisztelik. Ha nekem valaki megmutatja Jézus sírját, hogy itt ez a marék por, ez a marék hamu volt a te mestered, itt van az ő teste, amely életed megtöretett, akkor testvérek, azt tenném, most rögtön, ha ez kiderülne, hogy ott van ő abban a sírban, az ő hamvai, akkor a Bibliámat becipzároznám, ezt a csokorvirágot megfognám, elmennék a sírjához, letenném a Bibliámat, rátenném a virágot, nagy mester voltál Jézus, de az én hitem eddig tartott. Tisztellek téged, mint nagy tanítót, tisztellek téged, mint előjárót, mint bölcselkedőt, mint gondolkodót, mint filozófust, mélységes tisztelettel, itt van a csokor, virág kifejezi ezt, és én folytatom akkor az én életemet. Engem testvérek egy hulla nem érdekel, hanem az érdekel, akiről az Atya bizonyságot tett. És akinek a sírját, a sír helyét, hűlt helyét éppen kitapogathatnák, most talán megtalálták Jézus sírját, kit érdekel, testvérek? Azt nem találják meg, aki onnan kijött, aki feltámadt a halálból. Hát testvérek, mi azt találtuk meg, és mi arról teszünk bizonyságot, nincs elveszve, nem kell ásatásokat végezni, hogy a feltámadt Krisztussal találkozzunk, hanem a szívünket kell odaadni ő neki. Nem egy csokor virágra méltó ő, nem arra méltó, hogy Bibliát olvasunk csupán, nem arra méltó, hogy imádkozzunk csupán, nem arra méltó, hogy imaházat építsünk, vagy gyülekezetet alapítsunk csupán, hanem arra méltó, hogy az egész életemet odaadjam neki, mert az Isten bizonyságot tett ő mellette a halálból való feltámadása által, és azt bizonyította be, hogy örök életed van, és ez az élet az ő fiában van. Ő benne van neked örök élet. És testvérek, én azt mondtam, Istenem, te nem egy hazug Isten vagy. Te igazat beszélsz. Bár a szemeik nem látják őt, mégis valóságosabb a számomra. Mert Isten bizonyságot tett nekem, és aki hisz ebben, bizonyság tétele van önmagában. Nem kívülről jön a bizonyság. Tudod, Lajos, te mész a mennybe azért, mert meg vagy keresztelve. Nem kívülről jön a bizonyság. Tudod, te mész a mennybe, mert olyan jó vagy. Ezt itt mondjuk tizen, meg a családod, meg százon, meg ezeren mondjuk. Most már elhiszem? Nem, testvére. Nem emberek szavára hiszek. Önmagamban van bizonyság, mert a feltámadt Jézusról az Atya kijelentésre. És tudom, hogy ki az életnek a fejedelme. És életet találtam ő benne. És ez egy csodálatos dolog. Fogok még erről beszélni. De most nézzük, hogy az Atya hogyan tesz bizonyságot az ő fiáról, milyen területeken. Bizonyságot tesz ő is az ördög előtt. Az Atya bizonyságot teszi Jézus Krisztusról az ördög előtt. Olvassunk csak el egy ószövetségi, nagyon szép igerészt, a Zakariás könyvének a harmadik részét. Ez egy nagyon rövid, de annál szebb rész, ez a Zakariás 3. Ezt most el fogom olvasni mind a 10 versével. Azután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálembe! Avagy nem tűzből kiragadott üszök éhez? Jósua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek a fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. És bizonyságot tett az Úr angyala Jósuának mondván, ezt mondja a seregeknek, Uram, ha az én utaimban jársz, és a parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki s bejárást engedett néked ez itt állók között. Halld meg, Jósua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek. Ímé bizony, előhozom az én szolgámat, csemetét. Mert íme ekő az, amelyet Jósua elé helyezek, egy kövön 7 szem, ímé én faragom annak faraglányait, így szól a seregeknek ura, és eltörlöm-e földnek álnokságait egy napon. Azon a napon így szól a seregeknek ura, ki hívja majd a maga fele barátját a szőlőtő alá és a fügefa alá. Hát ez olyan gyönyörű és annyi titkot rejt, hogy még egy plusz óra hosszát talán tudnék róla beszélni, de most nem ez a feladat. Hanem az a feladat, hogy látunk egy olyan embert, aki szennyes ruhában van. Nyugodtan láthatjuk magunkat is, ugyanilyen öltözettel. Persze, hogy szennyes ruhában van, hát hogy ne lenne szennyes ruhában? Hát bűnös. Főpap, de bűnös. Nagy tisztsége van neki, a népet kell tanítania az Isten igényére, be kell mutassa az áldozatokat, de testvérek, Isten olyan bölcs volt, hogy nem engedte, hogy a főpap felfuvalkodjon, mindig először önmagáért kellett áldozatot bemutatni. Saját magáért. Azután végezhette a népért, a többiekért az áldozatokat. Ő magával kezdte. Tudta ő nagyon jól, hogy bűnös. És egyszer Isten maga mellé rendeli azt a bűnöst. Rögtön ott van az ellenség. Rögtön ott van. Testvérek kimennek nyáron egy piknikre, vagy valamilyen gyülekezeti, vagy családi ünnepség, ami a kinn a szabadban van. Kint megterítik a süteményt, kiöntik az üdítőket. Meg lehet látni, rögtön ott lesz egy légy, vagy egy darás. Rögtön ott van egyből, már megszimatolják, már ott csámcsogják, csak mindig hesegetjük el. Az sátán is ilyen. Ahogy megérzi annak a szennyes ruhának a szagát, mint a légy, a bűzt, ott van rögtön, és mutogat rá, nézd uram, hát szennyes, nézd uram, hazudott, nézd uram, nem tartotta be a parancsolatot. Nézd, ezt is csinálta, azt is. Az ördög tudja, hogy el fog veszni, tehát ezzel tisztában van, de az ördög nem depressziós. Nem esik kétségbe, jaj, nekem végem van, hanem elkezd dolgozni, hogyha én elvesztem, veszem elő is. Ezt akarja, hogy magával ragadjon. Angyalokat ragadott magával, és embereket is magával akar ragadni. És elkezdi őket vádolni, és ott van az Isten színe előtt a sátán, és sajnos van mivel vádolnia a bűnös embernek. Bennünket is van mivel. Nem kell az ördögnek kitalálnia dolgokat rólunk, hanem igenis olyan tényeket, amiket mi elkövettünk, olyanokat tud a mi orrunk alá dörgölni, más emberek orra alá dörgölni, vagy éppen Isten orra alá dörgölni. Nézd meg, hogy milyen szennyes. De milyen nagy kegyelem van itt. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondd neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Ünnepi ruhába. Az jut eszembe erről, akár a papi öltözet, de egy mennyasszonyi öltözet jut eszembe. Egy mennyasszonyt, amikor felöltöztetnek hófehérbe, azt mondja a vőlegény, hogy öltöztessétek fel az én mennyasszonyomat. Hogy az ördög hogy nézhetett, mit élhetett át, amikor látja, hogy azt a szennyes ruhás Jósuát felöltöztetik tiszta ruhába. Mondta volna, állj meg, uram! Nem ő a mennyasszony! Nem látod, milyen csúnya? Hát ez nem méltó hozzá! Hát ezt nem kötheted ezzel össze az életedet! És az úr nem szól semmit, csak lemosdatja, megtisztítja, leveszi a szennyes ruhát, és felöltözteti a mennyasszonyi ruhába. Próbálná valaki bemesélni. Hát ez nem a te feleséged. Dehogy nem az enyém. Hát de látod, hogy megöregedett. Hát öregen is az. De látod, hogy ilyen-olyan. De kegyelemből lett a feleséged, az Úr adta neked. Isten így öltöztette fel a tisztaságnak a ruhájába, és testvérek, van itt egy titok. Azt mondja Pál apostol, öltözzétek fel a Krisztust. Ez a Jósua felöltözte a Krisztust. Ez egy jelkép. Sok jelkép van ebben a kifejezésben, ebben a leírásban. ha Jézus Krisztus öltözte fel, ha Jézus Krisztus van rajta, és az ördög már nem vádaskodik, az ördög már nem beszél semmit. Mit is mond az angyal? Avagy nem tűzből kiragadt, kikapott, üszög éjesz? Nekünk ez olyan lekicsillő dolog. Hát ez csak egy tűzből kikapott üszög. De itt nem az a lényeg, testvérek. Itt a kikapott szón van a hangsúly. Most ne is úgy vegyük, hogy kikapott, hanem kiemelt, kiragadott, kiválasztott, megmentett. Hát igen, égett. És már meg van perzselve, és már majdnem teljesen hamuvá lett. De én kiemeltem őt. Nézd meg, te ördög, hogy ki van kapva ebből a tűzből. Ki van emelve ebből a tűzből. A Krisztusért. Fel van öltöztetve fehér ruhába, meg van mosva tiszta vérrel. Nem vádolhatod őt már, mert eltöröltettek az ő álnokságai. Üszkös, koszos, poros, hamus, kormos, de kiragadtam a tűzből, nem ég már. Nem létezik már, hanem én megtisztítottam. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Így tesz bizonyságot az Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az ördögnek az atya, és némítette a vádlás, amellyel nekünk esne, vagy a fiúnak esne, vagy bárkit, hogyha vádolna, abba a fehér ruhába, abba a megtisztító kegyelembe részesít minket, és az ellenség befogja a száját, és az Istentől ő van megítélve, ő van megdorgálva. És nem tud bennünket magával ragadni, mert minket Jézus Krisztus ragadott magával. Aztán bizonyságot tesz az atya az ő fiáról a hitetlen világ előtt, minden ember előtt. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Testvérek, mi olyan sokszor elfogadjuk az embereknek a bizonyságtételét. Elmondják nekünk, hogy ez az autó jobb, mint a másik autó. Elmondják nekünk, hogy ha beszállsz ebbe a repülőgépbe, akkor nem fogsz lezuhanni. Elmondják nekünk, hogy ha ezt a mosóport használod, akkor tisztább lesz a ruhád, mint ha a másik mosóport használod. Elmondják nekünk, hogy ha ezt és ezt a lelki gyakorlatot folytatod, akkor ilyen és ilyen lelki békességet fogsz találni. Elmondják nekünk, hogy ha ezeket az élelmiszereket fogyasztod, akkor egészséges leszel. Bemegyünk egy bioboltba, és ki van írva, hogy ez biobúzából, meg biocsírából készült, ez bioszappan, ez biofogkefe, minden bio, és testvérek, nekünk el kell higgyük ezt, mert mi nem voltunk ott a mezőn, hogy lássuk azt, hogy ez a Pali gazda, ez nem permetezett. Ez a Józsi gazda, ez nem táppa letette a disznót, hanem azzal, ami dinnyehajjal, ami kell neki. Tehát nem tudjuk ezt leellenőrizni, hanem mi elfogadjuk az emberek bizonyságtételét. És kifizetjük a háromszoros, vagy a kétszeres, vagy a másfélszeres árat, bio húsért, meg a bio kenyérért. Nagyon sok tekintetben hitelt adunk az embereknek. Ebből áll a társadalmi életünk, hogy valaki kikutatott valamit, valaki kiárt valamit, és elmondja nekünk, közreadja, és mi azt mondjuk, hogy csináljuk így. Akkor ez jó lesz. Hát ez a politika is, nem? Szavazzatok ránk, mert akkor ez lesz. Nem, nem, ők hazudnak, az lesz, amit mi mondunk. Az az igazi. Ránk szavazzatok. És milliók mennek el, és hitelt adnak az ő szavuknak, elfogadják az embereknek a bizonyságtételét. Nem is tudjuk ezt kikerülni, testvérek, nem is mondom, hogy kell. Csalódunk, valahogy elbotorkálunk ezen a földön. Szeretném azt most a szívünkre helyezni, hogy az Isten bizonyságtétele nagyobb. Az, ami a hívők rendelkezésére áll, bizonyíték. Jóval meghalad nagyon sok egyéb más bizonyítékot, mint amit készpénznek veszünk. Történelmi feljegyzéseket ott a Jézus korából, vagy az ószövetségi korokból valami poros oszló papíron találnak némi feljegyzéseket, és azt mondják, erről a történelmi tényről ennyit tudtunk feltárni, hát így volt. Ez lehet, hogy egy ókori meséskönyvet találtak, az ókori apukák azt olvasták a gyerekeiknek. Egy mitosz, egy eposz, és azt veszik komolyan az emberek. Aztán kiderül, 20 év múlva mélyebb földréteget tárnak fel, ó, hát az egészet rosszul gondoltuk, egészen máshogy volt. Mindig változik a tudomány megállapítása. Szeretném világossá tenni, hogy az Isten bizonyságtétele nagyobb. Amit történelmileg tudunk megragadni, már az is nagyobb. De testvérek, nem vagyunk mi ráhagyatkozva arra, hogy a torinói leperről feltétlenül bebizonyosodjon, hogy tényleg az volt, komolyan az volt Jézusnak az arcára terítve. Minket nem foglalkoztat ez, hogy az tényleg az volt, vagy csak az egy másolat. Mert az Isten bizonyságtétele nagyobb. Hogyha bebizonyosodik, hogy tényleg az a Jézusnak az arcán volt, testvérek, hát persze, hogy volt ott egy lepel. Hát ha megtalálták, megtalálták, de mi nem azért hiszünk, mert Jézus arcáról megtaláltak egy lepelet. Ó, egyáltalán nem. Hanem azért, mert az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten maga mondta meg, aki bármire képes, mindenható, de egy dolgot nem tud, hazudni. Az igazmondó Isten, így jellemző őt Pál apostol. Az igazmondás keretei közé szorította magát, és kijelenti nekünk azt, hogy az én fiam feltámadt, és él. És ha egyéb iránt valakinek történelmi meggyőződése van szüksége, megjelent több mint 500 tanulnak. Úgy látták a feltámadt Jézus, mint mi egymást. Meghalni is úgy látták, a temetésénél is láthatták, nem egyen, nem ketten, és a feltámadáskor is. Több mint 500 embernek megjelent, és ott a történelmi tény. De ez, ugye ezt nem hiszük el. Az, hogy a kommunizmus rossz, azt elhiszük, és a kapitalizmus a jó, azt elhiszük. Az, hogy a többbiztosítós egészségbiztosítás jobb, mint az egybiztosítós, azt is elhiszük. De hogy Jézus feltámadta a halálból, az nem tetszik nekünk. Azt nem hiszük. Tudjátok, testvérek, azért van ez, mert aki nem hisz Istennek, hazuggá teszi őt. Az emberek hazuggá teszik Isten. Mert Isten azt mondja, ma is itt arról beszél, hogy ő életet adott a fiának, és a fián keresztül nekünk. És az emberek azt mondják, ez nem igaz, ez nem így van. Ez ellentmond a mi tapasztalatainknak. Gondolom, hogy az elektromos áramról nagyon nehéz volt meggyőzni a kortárs feltalálóknak az emberiséget, mert nem látták. De azt tudjuk, vagy legalábbis én még jobban tudom, hogy milyen nehéz volt meggyőzni arról az emberiséget, a vallási, politikai vezetőket, hogy nem a Föld áll a világnak a középpontjában, hanem a Nap. Ugye mindenki azt mondta, hogy a Föld körül forognak a csillagok, meg a Nap is. Reggel ugye látjuk, hogy felkel, aztán lemegy. És amikor a tudósok rájöttek arra, hogy nem, fordítva van, a Föld forog a Nap körül, akkor kivégezték őket. A mi tapasztalatunk nem engedi meg ezt a tényállást, hogy a Föld forogjon a Nap körül. Mi azt tapasztaljuk, hogy a Nap kering körülöttünk. És ha valaki máshogy beszél, halljon meg. Testvérek, azért, mert én nem tapasztalom, azért, mert én nem látom, attól az még lehet igaz. És vannak olyanok is, akik előtt már egyértelmű. Akik előtt már teljesen világos, hogy Jézus Krisztus tényleg feltámadt. De hallani sem akarnak róla. De kényelmetlen nekik egy élő Jézus. Sokkal kényelmesebb egy halott Jézus. Sokkal kényelmesebb egyfajta Isten tiszteletnek a gyakorlása, egyfajta maga választotta Isten tisztelet, az úgy belefér, annak úgy helye van. Na de amit ezek a mondjuk éppen baptisták csinálnak, hát azért ez már fantikus. Ez már így nem szabad csinálni. Ez már józanész határait meghaladja, ezeknek elment az eszük. Hát nem elment, hanem megjött. A régi eszünk az tényleg elment, vissza se jöjjön, de van egy új értelmünk. Új értelemre és új belátásra jutottunk. És ez nekünk az örök élet. Annak idején Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó fel lettek szólítva, mint a birodalom összes tartományának minden polgára, hogy a nagy arany álló szobor előtt hajtsák meg magukat és tegyék neki tiszteletüket. És testvérek, ezek eltökélték, hogy mi nem fogjuk ezt megtenni. Semmiképpen sem. Akkor bedobnak titeket a tüzes kemencébe. Tudd meg, ó király, hogy a mi Istenünk meg tud minket menteni a tüzes kemencéből, és most jön itt a lényeg, de ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi nem hajtjuk meg magunkat az arany állószobor előtt. Eldöntötték, hogy hinni fognak minden körülmények között. És testvérek, ez működik fordítva is. Ilyenek voltak a farizeus vezetők. Eldöntötték, hogy minden körülmények között elutasítják a feltámadás tényét. Tudták, hogy feltámadt, hiszen jöttek a tanúk, a katonáik. Oda mentek és azt mondták, hát ez is ez történt. Hát jött egy nagy angyal, elgörgette a követ. Holtra váltunk abban a fényben, abban a mennyei világosságban, soha nem tapasztaltunk ilyet, félelmetes volt, ó rabbi. Nagyon-nagyon félelmetes volt, amit átéltünk. Tényleg az Úr Jézus feltámadt, nincs is ott a sírban, mire eszméltünk már, eltűnt teljesen. Tudták, hogy feltámadt. Ha nem tudták volna, nem áldoztak volna rá pénzt, azt mondták volna, hogy ezzel a dajka mesével hitessetek el, akit akartok, a napnál világosak, hogy nem támad fel. Hát akkor megúszták volna ingyen. De mivel tudták, hogy feltámadt, ezért jó sok pénzt adtak nekik, hogy mondják azt, hogy ellopták a tanítványok éjjel, míg mi aludtunk. És majd ők kimentik őket a előjárók elől, hogy ne büntessék meg őket. Eldöntötték, hogy semmilyen körülmények között nem fognak hinni. Akkor sem hiszek, ha igaz ez a dolog. Egyszer egy, hát hogy most éppen református volt, az csak a történet hitelességét igazolja, de a lelkület mindenkire igaz lehet. Egyszer azt mondta egy református presbiter, egy lelkész mondta el nekem, református hitemért még Istenen is átgázott. Nem érdekel, hogy van Isten vagy nincs Isten, én így hiszek, és ebbe az irányba megyek. Hát egy valaki mondta, hogy aki Istennel szembe megy, az előbb-utóbb találkozni fog vele, de azt az ütközést azt legjobb lenne elkerülni. Testvérek, nem jó, hogyha mi eltökéljük a szívünkbe, hogy így vagy úgy legyen, hogy így vagy úgy fogjuk csinálni. Hanem legjobb, hogyha eltökéljük a szívünkbe, hogy Isten igazat mond, és amit kijelentett, ahhoz tartom magamat. És aztán Isten bizonyságot tesz az ő népének. Milyen érdekes, annyit gondolkoztam már ezen. János apostol azt mondja, ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Tehát nektek hívőknek mondom, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek. Hát nem tudták? Hát nem hittek? Tehogy nem. Hát Pál apostol is mondja Timóteusnak, emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Emlékezzél meg. Higgyél, te hívő. Egyszer felhívott egy lelkigondozó, lelkipásztort, egy gondokkal, nehézségekkel küzdő keresztény édesanyja. És kiöntötte neki a szívét. És elmondta, hogy ez és ez a helyzet az ő életében, ez és ez a problémája, segítséget kér. Azt felelte erre ez a lelkipásztor. Akkor ugye maga egy hitetlen hívő. Hát, hogy szíven ütötte ezt a testvérnőt, ezt ő mondta el, a testvérnő mondta el nekem. Nagyon szíven ütött, de csak annyit tudott mondani, igen, én egy hitetlen hívő. Testvérek, szükségünk van arra, hogy Isten megdicsőítse az ő fiát közöttünk. Szükségünk van arra, hogy bizonyságot tegyen az ő fiáról közöttünk. Szeretnék emlékezni rá. Szeretnék ismét átélni annak az örömét, hogy Jézus Krisztus él. Nem csak úgy, hogy valamikor találkoztam vele, és tudom, hogy valahol ő jó helyen van, és egyszer majd én oda kerülök. Hanem úgy, hogy ez újból eleven, ez újból megtörténik. Amikor megházasodom, nem azért teszem, hogy legyen egy boldog nászutunk, vagy mézes heteink, azután elbúcsúzzunk, és azt mondjuk, majd a mennyben találkozunk. Hanem szeretnék ő vele együtt élni. És ugyanígy történik, testvérek, ez a megtéréssel is. Hogy amikor odaadom Jézusnak az életemet, akkor nem csak a megtérésnek az első örömét kívánom, hanem azt kívánom, hogy Uram jövőre, azután is, és egész életem során velem legyél. És milyen jó, hogy az Úr Jézus erre ígéretet tett. Íme én veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. És meg kell ebben erősödjünk, testvére. És be kell fogadjuk az Istennek a bizonyságtételét, amit az ő fiáról tesz. És azért lehetnek olyan hívők, akik eltántorodnak a hittől, akik hajótörést szenvednek a hitnek a dolgaiban, mert az Isten bizonyságtételét az ő fiáról, Jézus Krisztusról nem fogadják be. Ezért mondják a reformátorok, hogy minden nap meg kell térni. Minden nap be kell fogadni a Krisztust. Minden nap bizonyságot tesz nekünk Jézus Krisztusról az Atya. Mert Isten az ő fiát emelte fel. Nem fog más felemelni. Mi azt mondjuk, Uram Istenem, kérlek, add nekem pénzt, mert a gázszámlámat nem tudom kifizetni. És Isten eljön, és bizonyságot tesz az ő fiáról, Jézus Krisztusról. Mi azt mondjuk, Uram, szeretnék elutazni ide, vagy szeretném megnézni azt a filmet, vagy szeretném feleségül venni azt a kislányt. Mi mondjuk azokat a dolgainkat, amit mi szeretnénk, hogy az Atya cselekedjen, és az Atya eljön, és Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Egyszer hitben kisé megfáradva, gyengén utaztam autóval, és kiáltottam Istenhez, hogy Uram, tegyél valamit, frissíts meg az én hitéletemet. Valamit mutass nekem, valami újat. Úgy szeretek új igazságokat felfedezni a Szentírásból, de olyan rég történt ilyen. És ment egy zene, az autóban hallgattam egy kazettát, és ott fiatalok énekeltek Jézusról. És egyszer csak az Úr megnyitotta a füleimet, addig is hallottam azt a zenét, de akkor valahogy különös erővel szólt hozzám Isten, hogy odaadtam érted az én fiamat. És betöltött Isten békessége. Ó, köszönöm, Uram, mint hogy énekeljük, az a régi kereszt. Az a régi kereszt. Olyan ez, testvérek, mint az étkezés. Lehet, hogy egyfajta élelmet éppen meg tudunk unni, de kenyeret mindig veszünk magunkhoz. Megéhezünk, és ismét várjakozunk az élelem után. És nem mondjuk azt, ó, Uram, én már 60 éve csak eszek. Minden reggel, délben és este. Valahogy máshogy táplálj engem. Valami angyalok eledelét, vagy nem tudom, mit adj nekem. Nem, az ember nem unja meg az élelmet, hanem mindig megéhezik rá. És az egészséges lélek így éhezik meg Krisztus után. Uram, ma is beszélj nekem Jézusról. Én most éppen végigolvasom a Szentírást, szeretném elejétől a végéig egy pár hónap alatt elolvasni, és az Ószövetségnek nehéz iratait is, ugye az ember szemei elé kerül ilyenkor, amiket nehéz megérteni. És úgy fohászkodom Istenhez, hogy Atyám, mutasd meg nekem a te fiadat, a Krisztus. Csak ebben az igerészben, itt Zakariás könyvében olyan homályosnak, nehéznek tűnhetnek bizonyos dolgok, kifejezések. De itt találjuk a Krisztust, az a ruha, amiről olvassam. Öltözzétek fel a Krisztust. Akkor azt mondja, elküldöm a csemetét. Hát ez a csemete a Krisztus, aki egy kis gyermekként jött el közé. És aki vállalta az alázatot, a legkisebb volt, egy kis csemete volt. Letöltük ezt a csemetét. De aztán megint kihajtott, kisarjadzott, mint tavasszal a hügyek, ezen a letört ágon ismét élet fakadt és feltámadott a Krisztus. Itt van a csemete. Ezt az életet nem lehet kipusztítani. Ez olyan kicsi élet, amely mindenütt részt talál magának, és elpusztíthatatlanul, uralkodva a halál fölött él. Ott van a Krisztus. És Pál apostol így olvasta az Ószövetséget. És amikor azt olvassa, hogy Mózes rácsapott a sziklára, és víz fakadt belőle, akkor Pál apostol azt a merész következtetést vonja le ebből, hogy az a kőszikla a Krisztus volt. És tele van Jézus Krisztussal, testvérek, a Biblia. És tudjátok mi? Tele van az életetek Jézus Krisztussal. Televesz bennünket, Isten kibélelt minket a Krisztussal. De nem veszük észre. Hát mit mond Jósuának? Fehér ruhába öltözteti? Nézzük csak szó szerint, érdemes, hogy megint kikeressük. Zakariás 3-ból. Mennyire gyönyörű ez. Azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondanéki, lásd, levettem rólad a te álmosságodat, és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. Még ott pityergett ez a Jósua, a főpap, hogy hát én milyen nyomorult vagyok, milyen bűnös vagyok, hogy égek én a bűnbe. Isten azt mondja, hogy figyelj már, nem veszed észre, hogy át vagy öltöztetve, nézd már a tükörbe. Ne a magad szemei könnyek elhomályosítanak, dörzsölöd a szemedet, hagyd abba a bömbölést, és láss. Lásd meg, hogy körül vagy véve Krisztussal, fel vagy öltöztetve a Krisztusba, vagy elküldöm a csemetét, hogy el van törölve az álnokságot, hogy nincs már itt a vádolód. Hát vedd már észre, lásd meg. Isten azt akarja, testvérek, hogy húsvétkor megjöjjön a látásunk. És lássuk meg azt, hogy Isten a Krisztust adja nekünk. Minden kérdésünkre egyetlen válasz van. Jézus Krisztus. A gázszámlámra ez a válasz. Jézus Krisztus. És az ő nevében kérek, Uram, tarts meg engem, nem azért, hogy nekem melegen legyen, mikor bekapcsolom a fűtést, hanem azért, hogy ne fagyjak meg, hogy téged tudjalak szolgálni. Mert a te dicsőségedet keresem, Úr Jézus, nem a magamét. Nem azért hiszek, és nem azért fogadtam el Jézus, hogy minden jó rám áradjon, hanem hogy mint egy gyertya tartó, a gyertyát ott tartja, és az világít. Hogy ne a véka alá legyen eldugva a Jézus, hanem legyen megdicsőítve, legyen ismerté téve, legyen rávilágítva a Krisztusra, hogy ő aztán tovább világíthasson. Azt akarja az Úr, hogy lássuk meg, hogy újuljon meg a hitünk, hogy ti, akik hisztek, higgyetek az Isten fiának a nevében. Hogy ti, akik hisztek, tudjátok, hogy örök életetek van. Lesznek olyan élethelyzetek, amikor nagy szükségünk lesz arra, hogy egészen bizonyosak legyünk abban, hogy örök életünk van. És Isten azt akarja, hogy ne csak egy kellemes tavaszi ünnepi napon, a jó testvéri légkörben, a szekhalmi gyülekezetben tudjuk azt, hogy örök életünk van, hanem amikor szorítják a lábunkon a spanyol csizmát, akkor is tudjuk. Tudd meg, ó király, hogy én nem hajlok meg. Akkor sem, hogyha nem fog kiragadni a tűzből az én uram. Akkor is, hogyha ketté fűrészelnek, ha kínpadra vonatnak, ha bilincseket és börtönt kell elviselje, akkor sem fogok meghajolni. Hanem örök életem van. És ez az élet az ő fiában van. Testvérek, lássuk meg ezt. Lássuk meg, hogy az Atya bizonyságot tett az ő fiáról hatalmasan. Természetfeletti módon, de valóságosan feltámadt a halálból. Bizonyságot tesz erről, ami ellenségünk előtt is. Ránk öltözteti a Krisztust, és azt mondja, Krisztusért megdorgállak téged. Krisztusért hagyd békén őt, nem vádolhatod őt, nincs mivel. Aztán bizonyságot tesz minden embernek, a hitetleneknek is. Úgy, hogy be kell, hogy ismerjék. Előbb-utóbb testvére úgy lesz az, Isten olyan teljes mértékben jut el a bizonyságtételre az ő fiáról, hogy minden térd meghajlik, mennyeieké, földieké és föld alatt valókért, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségért. Eddig fog kiterjedni az Atya bizonyságtétele a fiáról. És bizonyságot tesz nekünk, gyermekeinek. A hívőknek, hogy higgyenek. A hívőknek, hogy ne csak az legyen a nevük. Lehet, hogy valaki szív sebész, de otthon alszik. És a beteg elvérzik a műtőasztalon, mert a sebész elaludt. Nem érkezett oda a műtétre. A szívsebész, az műtse a szíveket. A hívő, az higgyen. A hívő ne aludjon. A hívő, az egy melléknév. A hívés, hinni, az meg egy cselekedet. Hát ha az a neved, hogy élsz, ne halott legyél, hanem élő. Ha az a neved, hogy hívő vagy, akkor higgyél. Nektek hívőknek mondom ezt, hogy higgyetek. És testvérek, az is erősödjön meg bennünk, amivel kezdtem, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi dolgunk. Ne felejtsük el sohasem. Ismételjük át, újból és újból fogom még mondani, ha még 80 évig leszek itt, még 80 évig fogom mondani. Lehet, hogy nem minden vasárnap, de újból és újból. Egyetlen dolgunk van, hogy dicsőítsük Jézus Krisztust az Atya előtt, az ördög előtt, a hívők előtt és minden ember előtt.